Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nyaka Miklós vagyok, tanulmány végzett görögkatolikus papnövendék jelenleg Kecskemétről, és papnövendékként talán elég megdöbbentően hangozhat a mostani adás címe. Miért nem lettem muszlim? Pedig lehet így utólag, még nekem is furcsának tűnhet, de valamikor gimnazista koromban ez egy nagy kérdés volt számomra. Én a magam részéről részleteit tekintve az iskolában ismerkedtem meg a kereszténységgel, katolikus általánosba és gimnáziumba jártam, és ki is alakult bennem valamiféle hit. De kamasz korom elején ez elég gyorsan elpárolgott. Így visszagondolva olyan okból, mint nagyon sok hitében megrendülő embernél. Azt gondoltam, félig jogosan, félig teljesen jogtalanul, hogy a keresztények hiteltelenek, és így ezt az egész vallást hazugságnak gondoltam. De egy kis idő eltelte után éreztem, hogy csak van valamiféle természet feletti. Ám mivel a kereszténységgel nem igazán akartam foglalkozni a továbbiakban, másfelé keresgéltem. És bizony, míg manapság sokakat a buddhizmus érint meg, nekem az iszlám volt nagyon vonzó. Nem mintha most annyira öreg lennék, de akkor nagyon fiatal voltam, és nem vettem észre az iszlám néhány sötét foltját, egész egyszerűen tetszett ennek a hitnek a tiszta, becsületes egyszerűsége, amely nem bonyolítja túl a vallást, szemben a kereszténységgel, ahogy én akkor tapasztaltam. Van 5 alap parancs, amit tisztességgel betartanak, és önfeláldozásig hűek a hitükhez. Gyakorlatilag, amit 10 évesként nem találtam meg a keresztényeknél, azt megtaláltam Mohamed tanaiban. Szóval őszinte és pozitív nyitottsággal fordultam a muszlimok hite felé, de azért volt bennem egy jó adag igazságérzet. Rendben van, hogy tetszik, de azért jó lenne alaposabban utána nézni ennek a vallásnak, hogy vajon milyen háttér is van a számomra vonzó külső mögött. Szerintem nem lehet és nem is szabad egy majd 1500 éves tradícióval rendelkező, több 100 millió hívővel rendelkező világvallásról objektív ítéletet alkotni. Tényszerűleg kimondva például azt, hogy az egyik hit hazugság, a másik pedig igazság. De azt, hogy tényszerű ismeretek alapján engem szubjektíve mit távolított el minden szimpátiám ellenére az iszlámtól, szíve joga az embernek elmondani. Mert a muszlimokkal kapcsolatos nagy keresgélés oda vezetett, hogy végül egy életre kiáblántottam belőlük. Még régebben, egy korábbi adásban a kereszténységgel összefüggésben volt arról szó, hogy egy vallással kapcsolatban a keletkezési körülmények azok, melyeket elsősorban meg kell vizsgálnunk. Szerintem ez az, ami úgy tényszerűen hitelessé tesz egy vallást, hisz ami az alapítás után következik, az már egyre kevésbé a természet fölötti oldal, hanem az, ahogy az alapító követői hitelesen vagy éppen hiteltelenül megélik a hitüket. Vagyis, ami egy vallás létrejötte után következik, az már nagyon markánsan az emberi arc egy vallásnak. Krisztusról és az apostolokról már volt szó korábban itt a rádióban, és Mohameddel és a legelső muszlimokkal kapcsolatban is ezt a vallás keletkezést kell megvizsgálni elsősorban. Konkrétabban fogalmazva 3 dolgot. Egyrészt, felfedezhető-e Mohamed életében valamilyen spirituális történés, vagyis csoda, ami hitelessé teszi a prófétával kapcsolatban, hogy tényleg kötődik a természet fölöttihez, és így valós igazságokat tud mondani nekünk az isteni valóságról. Másrészt, milyen volt az alapító élete? Hogyan bontakozott ki a próféta tevékenysége során az új vallás hitrendszere? És végül kik voltak az alapító legelső követői? Ők hogyan élték meg a hitüket? Ez azért is fontos, mert ők jelentik a kapcsolat a vallás alapítója és a későbbi generációk hívői között. Szóval kezdjük az első kérdéssel, ami kicsit furcsán hangozhat, de annál fontosabb. Van-e Mohamednek természet fölötti kötődése? A próféta életét mindannyian ismerhetjük nagy vonalakban, a régi történelem órákról. Hogyan lettek látomásai a kereskedelemmel foglalkozó férfinak, úgy 40 éves kora környékén. Erre hivatkozva, hogyan kezdte el hirdetni tanait Mekkában, menekült át követőivel Medinába, és végül összefogva nomád, arab törzseket, hogyan indult az új vallás szószoros értelemben véve világhódító útjára. De már ebben az iskolai tananyag szintű, nagyon tömör összefoglalóban felfedezhetjük azt a pontot, ami Mohamed életében a legfontosabb kapcsolódás jelenti a természet fölöttihez. A látomásokat. Az iszlám szerint Mohamedet Gábor arkangyal tanította. Ő adta át neki azokat az isteni kinyilatkoztatásokat, melyek a Koránt alkotják. Épp ezért fontos ezt a pillanatot megvizsgálnunk. Mennyire fogadható el ez a kinyilatkoztatás valódi, isteni kinyilatkoztatásnak? Krisztusnál nagyon sok ilyen csodás elemet meg lehet említenünk. Ám a legfontosabb ezek közül egész keresztény hitünk alapja, Krisztusunk feltámadása. Ez egy olyan külső csoda, melynek voltak szemtanúi, és mivel a szemtanúk az életüket is készek voltak feláldozni a csoda megtapasztalásáért, mi is bátran elhihetjük a Jézusi feltámadást. De a Mohamed féle kinyilatkoztatásnál teljesen más a helyzet. Egyrészt, ha beszélhetünk is csodáról, ez egy olyan belső csoda. Személy szerint Mohamednek voltak valamilyen spirituális tapasztalatai, és bizony, ezt rajta kívül senki sem látta. Senki sem tanúsíthatja Mohameden kívül, hogy tényleg megjelent neki egy angyal, hogy kinyilatkoztatásokat adjon neki. És bizony, ez egy józanul gondolkodó embernél felvet kérdéseket. Lehet, hogy az egész a próféta kitalációja, hogy tekintélyt biztosítson tanainak. De ha jó indulattal azt mondjuk, hogy tényleg átélt valami természet feletti élmény Mohamed, az is kérdéseket vet fel. Mivel tényleg egy belső élményről van szó, eszünkbe juthat az is, hogy csak a saját hallucinációi játszottak vele. Korunkban, ha valaki arra hivatkozik, hogy hangokat hall, és természet feletti lényeket lát, a pszichiáterek veszik kezelésbe, és egyébként nem minden ok nélkül. De ha továbbra is jó indulatúak vagyunk, és feltételezzük, hogy tényleg természet feletti hatás érte a vallás alapítót, egy nagyon fontos kérdés még mindig hátra van. A misztikusok nagyon jól tudják, hogy a természet fölött is sem egy egységes világ, hanem nagyon jól elkülöníthetően fekete és fehér. Vannak jó erők és rossz erők, és bizony a gonosz erők sokszor jónak álcázva magukat próbálják az embereket megtéveszteni. Például a zsidó apokrif irodalomban is olvashatunk ezzel kapcsolatban eseteket. Szóval mi arra a garancia, hogyha a magányában találkozott is természet feletti létezővel a próféta, az jó oldalról való volt-e? Főleg annak fényében, hogy ezt ugyebár Mohameden kívül senki más nem tapasztalta. Egy szó mint száz, ez a spirituális csúcspont, amely a legfontosabb kapcsolatot jelenteni az iszlám hit és a természet feletti között, bizony jó pár kérdést felvet. Számomra legalábbis. De ne legyünk ennyire negatívak, feltételezzük azt, hogy tényleg egy hiteles, természet feletti élménnyel magyarázható a próféta magán kinyilatkoztatása. Úgyhogy menjünk is tovább a második kérdésre, hisz a gyümölcséről ismerszik meg minden. Szóval milyen is volt az alapító élete, és hogyan bontakozott ki az által alapított vallás az élete folyamán? Mohamed életével kapcsolatban viszont találkozunk egy kis problémával. Nincsenek pontos forrásaink. Krisztus életét az evangéliumok tartalmazzák, melyeket a szemtanúk írtak néhány évtizeddel a mester halála és feltámadása után. Ám mivel a Korán szúrái azokat az igéket tartalmazzák, melyeket kinyilatkoztatásképpen Mohamed kapott, elsősorban vallásos tartalma, és így csak közvetve mutatják be a vallás alapító életét. Természetesen születtek Mohamedről is életrajzi alkotások muszlim írók részéről. Ilyen életrajzi elemeket tartalmaznak a szírák, a magházi irodalom, illetve a hadísz gyűjtemények. Ám ezek majd 100 évvel a prófita után íródtak, és a kutatók szerint nagyon sok utólagos betoldás szerepel bennük. Olyannyira, hogy a 9. században élt muszlim tudós Buhári az általa összegyűjtött 600 000 Mohameddel kapcsolatos mondásnak csak apró töredékét fogadta el hitelesnek. úgyhogy elég nehéz pontosan források alapján rekonstruálni a próféta tevékenységét. De azért találhatunk ezzel kapcsolatban jó összefoglalásokat. Ezek közül Simon Robert könyvét emelném ki az iszlám keletkezéséről, amely még valamikor a 60-as években íródott. És épp ez a jó benne, mert a kommunista szemlélet miatt hiányzik belőle mindenféle, úgymond lelkizés. Igaz, hogy kicsit osztályharcos stílusban, de jó 100 oldalban pontos források alapján mutatja be az iszlám létrejöttének alapjait. De ennek részleteiről egy rövid szünet után lesz szó. Előbb említett az iszlám keletkezését és Mohamed életét pontos források alapján bemutató Simon Robert könyvben az információkat egymás mellé téve bizony találkozhatunk érdekes dolgokkal. Elég hamar feltűnhet a kereső ember számára, hogy az isteni kinyilatkoztatások annak megfelelően változnak, hogy mi Mohamednek és fiatal közösségének a pillanatnyi érdeke. A sok közül csak néhányat szeretnék kiemelni, amik engem annak idején eléggé megleptek. Sokunkban az a kép él az iszlámról, hogy ez az egyik legmarkánsabb egyisten hitű vallás. Ám ez nem mindig volt így. A kutatók szerint a legkorábbi korán részletekben még a nomád arab törzsekre jellemző több istenhit a jellemző. Mohamed kezdetben csak az apokaliptikus elemeket vette át az egyisten hitű vallásokból, hogy a vele szemben álló mekkai gazdagokat a világ végével ijesztgesse. Aztán szép lassan az iszlám egyisten hitű lett. Szakított a pogány kötődésekkel, ám később a mekkai Kába kő tisztelete, vagyis egy tipikus, a pogány arab törzsekre jellemző szokás mégis bekerült a vallás öt pillére közé. Egész egyszerűen azért, mert Mohamed már jóban volt a mekkai elittel. Nekik pedig érdekük volt, hogy városuk zarándok helyé váljon. Épp a mekkaiakkal való kapcsolatban figyelhetünk fel egy másik ellenmondásra. A próféta egyezgetni próbált a mekkaiakkal, amely során létrejöttek az úgynevezett sátáni versek, melyeket Mohamed a tárgyalások sikertelensége miatt egész egyszerűen eltörölt. De nem csak a politikai játszmák voltak a hátterében annak, hogy az isteni kinyilatkoztatások néha napján átalakultak. A próféta pontosan szabályozta, természetesen isteni igéknek megfelelően, hogy egy Mohameden férfinek hány felesége lehet. Ám később külön kinyilatkoztatás alapján megkapta azt a kiváltságot, hogy csak neki akárhány felesége lehessen, köztük a 9 éves Aisha. Szóval már az iszlám hittan belül fejlődésénél találhatunk olyan dolgokat, amelyeket én annak idején nem igazán tudtam hova tenni, főleg a kereszténység fényében. Hisz bár vannak értelmezésbeli eltérések a kereszténységen belül is, ám ezek mind a krisztusi kinyilatkoztatásra támaszkodnak, melyet teljesen stabiltan rendszer. De a muszlimoknál már a vallás alapító gondolataiban is olyan varga betűk vannak, hogy joggal merülhet fel a kérdés. Mennyire hiteles az az isteni kinyilatkoztatás, amely például több isten hitűként indul, majd átformálódik egy isten hitűvé. És még nem is beszéltünk az új hit elterjedéséről Mohamed korában, mert szerintem ezzel kapcsolatban is felfedezhetünk érdekességeket. A kezdeti kereszténység jellegzetessége volt a békés, embertől emberig tartó és a hívők önfeláldozásával megpecsített megtérés. Ám az iszlámnál már a kezdeti korokban teljesen más tapasztalhatunk. A kitűnő szervező és szónok Mohamed néhány év alatt egy jól összetartó és fanatizált közösséget hoz létre, mely agresszívan terjeszkedett. Hogy milyen is volt a legelső muszlimok hozzáállása, azt jól kifejezi Ibn Ubay fiának az esete, aki apjával ellentétben Mohamed követője lett. Miután apja szembe került a mozgalommal, az ifjú önként jelentkezett a prófétánál, hogy lefejezze saját apját. Még a kezdeti iszlám egyik mozgató rugója az ilyen jellegű fanatizmus volt, a másik hartó erő az érdek. Ugyanis az új hitnek nagy lendületet adott a különböző nomád törzsek csatlakozása, akik azonban nem véletlenül lettek Mohamed követői. A próféta nagyon okosan kapcsolta össze a hit terjesztését a fosztogatásokkal, ami nagyon vonzó volt a nomádoknak. A törzsi szokásjogokat felrúgva, a vallás terjesztésének címe alatt legálisan rabolhattak. Ez az érdekből való tömeges megtérés viszont nem sokára visszütött, ugyanis miután az arab félsziget jó része muszlim lett, bekövetkezett az úgynevezett ridda. Mivel már nem volt hol fosztogatni, a próféta adót vetett ki az iszlám hitet felvett nomádokra, akiket ez annyira kiakasztott, hogy hátat fordítottak az új vallásnak. A megoldás végül a fosztogatás volt, csak már nagyon mértékben. Már Mohamed idejében megindultak az első muszlim seregek a bizánciak és a perzsák területeire, hogy terjesszék az igaz hitet. És természetesen, hogy zsákmányt szerezzenek. Az iszlám gyors terjesztését természetesen az is elősegítette, hogy Mohamed nem csak jó szervező és szónok, hanem kitűnő taktikus és hadvezér is volt. Ez bizonyítja többek között a Taif ostroma, melyet a muszlim sereg nem tudott bevenni, és végül a próféta a zsákmány fejében áttért havázin törzseket uszítja a városra. Az állandó portyák során meggyengült Taif végül megadja magát, és felveszi az iszlámot. El lehet képzelni, mennyire tiszta meggyőződésből. Mohamed taktikázásával kapcsolatban említhetjük meg a próféta talán legkegyetlenebb tettét is, a medinai zsidók lemészárlását. Az új vallás egyik legfőbb támasza Medina lett, ahol azonban ért néhány zsidó törzs, mely nem lett az új hit követője. Mivel a zsidók nem léptek föl egységesen Mohameddel szemben, ő egyesével le tudott velük számolni. Az egyiknek pár megengedte, hogy ingóságaival együtt egy másik, zsidók és keresztények lakta oázisba költözön, egy másikat gyakorlatilag egy az egyben megsemmisített. 600 férfit lemészároltak, a nőket és a gyermekeket pedig eladták rabszolgának. Még lenne egy harmadik kérdéskör, annak a megvizsgálása, hogy mi a helyzet Mohamed közvetlen követőivel, a legelső muszlimokkal. Ez azért is fontos, mert gyakran szoktuk hallani a keresztény mártírokról úgymond rákontrázva, hogy például az iszlámnak is megvannak a maga mártírjai, akik életüket áldozták hitükért. De lehet egyenlőséget tenni egy keresztény és egy muszlim mártír, vagyis dzsihadista harcos közé? Ez is egy nagyon jó kérdés. Végül csak a saját szubjektív érzéseimet tudom elmondani. Hiába fordultam annak idején a legőszintébb nyitottsággal az iszlám felé, miután tüzetesen utána néztem a vallás létrejöttének, személy szerint nekem az jött le, hogy ez nem is egy igazi vallás. Megint csak megismétlem, amit korábban mondtam, nincs jogom objektív ítéletet mondani egy vallásról, meg nem is lehet. De az én személyes meggyőződésem az lett, hogy Mohamednek több köze van a hadvezér Dzsingisz Kánhoz, mint a vallás alapító Buddhához vagy Krisztushoz. Ahogy a karizmatikus mongol vezér összefogta az ázsiai nomádokat és végigsöpört a fél világon, ugyanígy Mohamed is okos diplomáciával, szervezéssel és hadvezetéssel egységbe tömörítette a sivatagi nomádokat, és neki ment bárkinek, aki nem csatlakozott hozzá. Legyen az mekkai kereskedő, medinai zsidó, perzsa tűzimádó, vagy bizánci keresztény. Szerintem, ami többet tett Mohamed Dzsingisz Kánhoz képest az az, hogy ezt a nomád egységesítést még egy természet feletti háttérrel is megfűszerezte. De ettől függetlenül nekem ez a spirituális Dzsingisz Kán, aki átélt valamilyen senki által sem tanúsítható lelki élményt, majd erre támaszkodva a pillanatnyi érdekeknek megfelelően folyamatosan átalakított kínlatkoztatásaival tömegeket fanatizált, akiknek egy jelentős része pusztán a szabadrablás vége csatlakozott hozzá, hát nem volt túl meggyőző. A Szentlélek humorérzéke pedig az, hogy épp az iszlámmal való ismerkedés vezetett vissza a kereszténységhez. Mert bár vannak a kereszténység történetében is sötét voltok, de egy vallás igazi arcát egy vallás létrejötte mutatja meg. És bizony, hogy korábban erről már volt szó, Krisztusnál és az apostoloknál nincsenek ellenmondások. Krisztus tanai kristálytiszták. Feltámadása pedig olyan nyilvánvaló a szemtanúk önfeláldozása miatt, hogy akár 2000 évvel az események után is elhihetjük, és így mi is követhetjük Krisztust. Persze lehet valakinek szimpatikusabb egy muszlim harcos, mint egy gyengének tűnő keresztény mártír, de a fő kérdés akkor is az, hogy ragaszkodunk-e az igazsághoz, vagy tetszetős hazugságokat kergetünk. Mert csak az igazság teheti szabaddá az embert. Eddig az iszlám keletkezéséről, hátteréről volt szó, most pedig ezzel a nagy világvallással kapcsolatban Egy gyakran felmerülő kérdés járunk körbe. Létezik békés iszlám? Általában a muszlimok által végrehajtott terrortámadásokat követően érdekes véleményekkel találkozhatunk a fanatikus iszlamistákkal kapcsolatban. Valójában az iszlám egy békés vallás, csak van egy radikális kisebbség, akik erőszakosak. És egyébként is a kereszténység történetében is volt ilyen erőszakosság, egyik sem különb a másiknál. Bizony ez egy nagyon jogos felvetés, úgyhogy érdemes ezt a kérdést alaposabban szemügyre venni. Először is kezdjük ott, hogy minden nagy, tényleg milliárdnyi hívővel bíró világvallásról elmondható, hogy két része lehet őket osztani. Egyrészt vannak, és remélem érezhető, hogy nem negatív hangsúllyal mondom, az úgymond átlag hívők tömegei. Úgy érzem, hogy ők minden vallásban egyet akarnak. Békében boldogulni, a vallás erkölcsi elvei alapján leélni egy boldog életet, gondoskodni szeretteikről, és végül tiszta lelkiismerettel állni a vallás istenségének színe elé életük végén. Mellettük pedig mindig ott van egy úgymond radikálisabb kisebbség, akik életük teljes középpontjába helyezik a hitüket, olyan módon, hogy gyakorlatilag mindent ennek rendelnek alá. Az ilyen embereknek a hit nem csak egy szelete az életnek sok minden más mellett, hanem egy olyan alap, ami minden pillanatukat meghatározza. Ők vannak kevesebben, de egy vallás arculatát nagy mértékben ők határozzák meg. Persze egy kicsit sarkítás ilyen élesen különbséget tenni a hívők rétegei között, de szerintem érezhető a különbség, például egy csak karácsonyonként templomba járó, de mégiscsak keresztény elvek alapján élő ember, vagy egy teljesen elkötelezett, még hétköznaponként is misére járó hívő között. És szerintem ez a maga módján így is van rendjén. Azt tapasztaltam, hogy egy vallás úgy teljes, ha mindenféle ember tartozik a közösséghez. Az a legfőbb, hogy ilyen téren se ítélkezzünk egymás felett, ki tudja, hogy kitől mit vár el a jóisten. No, de milyenek is ezek az úgymond elszántabb hívők egy valláson belül? Ez azért fontos, mert ahogy említettem, egy vallás karakterét ők jelentősen meghatározzák. És ez az a pont, ahol kicsit összetettebbé válnak a dolgok. Az iszlám és a kereszténység közös tulajdonság ugyanis az, hogy mind a kettő úgynevezett kinyilatkoztatott vallás. Van egy vallás alapító, aki Isten küldöttje, és épp ezért az abszolút kizárólagos igazság igényével lép fel. Akár Mohamedről, akár Krisztusról van szó, mindkettő olyan isteni tekintéllyel képviseli tanait, melyhez képes bármely más hitrendszer maximum csak fél igazság lehet. Ez volt az oka például az ókori nagy keresztény üldözéseknek. Krisztus követői, akik magukat igaz hitűeknek tekintették, nem voltak hajlandóak áldozatot bemutatni a pogány római istenségeknek, melyel gyakorlatilag hazárulást követtek el. A kivégzések pedig ezután következtek. És a kereszténységnél maradva, sajnos ez a mi hitünk a végérvényes igazság eszme volt a hátterében, a keresztények által elkövetett agressziónak is. Szóval látszólag tényleg ugyanott vagyunk. Van két világvallás, amelyek a 100%-os igazság öntudatával bírnak. Fanatikus kisebbségeik pedig ezt a tetlegességig elmenve képviselik, ahogy ezt a történelmi példák mutatják. Úgy néz ki, nincs köztük semmilyen különbség. De mit jelent a hitnek a tetlegességig elmenő képviselete? Mert alaposan szemügyre véve a dolgokat, itt jutunk el egy olyan mindent meghatározó különbségig a kereszténység és az iszlám között, és itt találhatjuk meg arra a kérdésre is a választ, hogy békés vallása az iszlám. Ahogy korábban szó volt róla, minden vallás valódi arculatát, itt például azt is, hogy békése vagy sem, az alapítójuk személye, létrejöttük körülményei, és a vallás alapító közvetlen követőinek élete mutatja meg legteljesebben. A későbbi generációk egy adott vallásnak mindig ezt veszik elsődlegesen mintául, több-kevesebb sikerrel megvalósítva. egy mélyen elkötelezett keresztény életének középpontjában az áll, hogy Krisztust kövesse, úgy, ahogy ő és apostolai éltek. Egy elkötelezett Mohamedán előtt pedig Mohamed és az ő legelső követői a minta. Krisztus és az apostolok életük feláldozásával tettek tanúságot hitükről, az ellenség szeretetik elmenő békével. Krisztus kereszthalált halt, az apostolok közül pedig szinte mindenki vértanú lett. Ám Mohamed és a legelső muszlimok teljesen máshogy viszonyultak az igaz hitről való tanúságtételhez. Már az alapító is vallotta és megélte, hogy a hitet erőszakkal kell terjeszteni. Csatákat vezetett, karavánokat fosztott ki, megölette ellenfeleit, a nem megtérőket pedig nagy kegyesen, alaposan megadóztatta. Sajnos minden nagy világvallás történelmében vannak sötét foltok. A kérdés csak az, hogy ezek a véres események valóban az adott hit igaz arcát mutatják nekünk, vagy a későbbi követők emberi, vagy inkább ördögi torzításai. Szerintem a legfőbb kérdés ez, és ha ilyen szemszögből nézzük a kereszténység szörnyű tetteit, azt kell látnunk, hogy ezek mind torzítások. Mindannyian érezhetjük azt, hogy Krisztus és az apostolok ellenség szeretete és békéje mennyire ellentétes például az inkvizícióval. És ha jobban belegondolunk, épp ez az eredeti eszmétől való eltérés teszi a szó szoros értelemben undorítóvá, ha valaki Krisztus nevében erőszakot alkalmaz. De szerintem az iszlámnál más a helyzet. Az ő hitükhöz már az alapító óta hozzá tartozik a harcos terjeszkedés. Az agresszió a más világnézetű közösségek irányában. Napjaira gondolva, gyakorlatilag az iszlám állam a terrorral visszatér saját vallásának hamisítatatlan gyökereihez. Ugyanaz az erőszakosság és harciasság jellemző rájuk is, mint magára a prófétára. Maximum Mohamed kompromisszum készebb volt. Egy fokkal legalábbis. Szóval így összegzésképpen nehéz bármit is mondani, mivel egy furcsa kettősséggel állunk szemben. Ahogy a mondandóm elején volt erről szó, szerintem bármely világvallás úgymond átlagos hívői, akik pedig összességében tényleg rengetegen vannak, teljesen békések. Legyen szó akár hinduról, keresztényről, buddhistáról vagy éppen muszlimról. Egy normális, a maga csendességében elkötelezett hívő csak nyugodtan élni szeretne, másokat is békén hagyva. És ez egy muszlimra is igaz szerintem. De ha objektíve vizsgáljuk meg az iszlámot, szerintem felejtsük el, hogy ez egy békés vallás. Már a próféta óta zsigerileg benne van ebben a vallásban az agresszív terjeszkedés, ami a többi nagy vallástól teljesen idegen. Ha például egy buddhista vagy egy keresztény elkötelezettebbé válik, és a sajnos történelemben mindig felbukkanó torzítások nélkül akarja követni mesterét, vagyis Krisztust vagy Buddhát, akkor minden elszántsága ellenére, vagy talán éppen miatt, teljesen elfogadó lesz a másképp gondolkodókkal. De ezt egy radikálissá váló muszlimról, akinek a harcos Mohamed lesz az abszolút követendő példa, soha sem lehet elmondani. Azt pedig keresztényekkel kapcsolatos tapasztalatból mondhatom, hogy sokszor teljesen kiszámíthatatlan, hogy melyik visszafogott hívőből lesz a leglelkesebb és legelkötelezettebb, mindent maga mögül hagyó hívő, akár néhány hónap alatt. Sajnos ugyanígy azt sem tudjuk, hogy melyik békés Mohamedánból lesz szinte pillanatok alatt elkötelezett muszlim radikális, akinek már semmi köze sem lesz a békéhez. Lehet nem túl kedves ez az iszlámmal kapcsolatos kis fejtegetésem, de szerintem fontos, hogy reálisan lássuk a dolgokat. És sajnos, ha ismerik ennek a vallásnak a keletkezési körülményeit, be kell látnunk, hogy ez a realitás. Úgy érzem, napjainkban a gonosz a naivságunkat kihasználva támad, elhiteti velünk, hogy a rossz dolgok automatikusan nem léteznek, ha nem foglalkozunk vele. Pedig sajnos az iszlám, mint egy gyökereit tekintve harcias vallás, akkor is harcias lesz, ha helyítetjük magunkkal, hogy ez a legbékésebb hit a világon. De ettől függetlenül nekünk, keresztényeknek fontos, hogy a történelmi hibákból tanulva Valódi Krisztus követők legyünk, a békesség hordozói. És szólj ezt az egyik nagy 20. századi keresztény misztikus is megfogalmazta. Tüzet tűzzel kell oltani. A gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. Ámen. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm a Kecskeméti görögkatolikus szervező lelkésének az anyagi támogatást, akik nélkül ez az adás nem valósulhatott volna meg. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Господи, сеос нами буди, и ногу развед тебе, помощников скорбек, якима мы. Господи, сил, помилуй нас. Господи, сеос нами буди, и ногу развед тебе, помощников скорбек, якима мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении силы Его. Господи, сил с нами буди, и ногу во разве тебе, помощника в скорби, где има мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Господи, сил с нами буди, и ногу во разве тебе, помощника в скорби книгима мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Его в угласе трубе, хвалите Его по псалтире и гусле. Господи, сил с нами буди, и ногу во разве тебе, помощника в скорби книгима мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Его в лимбаде велице, хвалите Его в струнах и органе. Господи, сил с нами буди, и ногу во разве тебе, помощника в скорби книгима мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Его в кимвале доброгласный, хвалите Его в кимвале восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Господи, сил с нами буди, и ногу во разве тебе, помощника в скорби книгима мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Господи, сил с нами буди, и ногу во разве тебе. Помощника в скорби книгима мы. Господи, сил, помилуй нас.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.
Mária Rádió.